Mennyi atyán, kérjük azt, hogy valóban tudja megnyugodni a szívünk, hogyha háborog a lelkünk, tudjunk uralkodni önmagunkon, illetve másra is nézni, ne csak arra, ami a szemünk előtt van, hanem tudjuk látni a te igazságodat, amikor az igazságtalanságot látjuk, vagy amikor békétlenség van, és harag, és indulatok, akkor tudjunk mögéjük nézni, és tudjuk ezeket elengedni. És te törzsd be a mi szívünket bölcsességgel, hogy a nap ne menjen le a mi haragunkkal, te békítsd meg a mi lelkünket, és térítsd meg most, és add meg, hogy tudjuk eléd hozni egész életünket, és köszönjük, hogy ennyien itt lehetünk, és hogy elhoztál bennünket erre a helyre, és most a te jelenlétedbe lehetünk egy szívvel és egy lélekkel, és így formáltál egy közösséget erre az órára. Kérjük, hogy légy a mi vezetőnk, és emeld a mi szívünket, tisztítsd a mi lelkünket. Amen. Hát a Jeremiás könyvéből van ugye a mai ószövetségi szakasz. Munkás dolog ez a Jeremiás, úgyhogy csak felszínesen érintem, jó? De hogyha úgy is mondom, többen olvassák a bibliaosok alauszt, ha van ehhez kapcsolatban majd gondolat, akkor lehet mondani. Úgyhogy néhány dolgot elmondanék a mai Jeremiási szakaszhoz. És hogyha úgy tudunk erről beszélgetni, ezt mindig megígérem, azt én beszélek 50 percet. De most próbálom akkor ezt megtartani. Aztán rátérhetünk a Lukácsi szakaszra, ami a bolond gazdag története, hogyha már ezt a Jeremiásit nem akarjuk tovább vinni. Meg hogyha van valakinek akár úgy kérdése vagy gondolata, akkor azt is mondhatja, ami nem közvetlenül ez a témához tartozik, de mégis hordozza magába. És akkor arról is beszélgethetünk. Jó, akkor most felolvastam a Jeremiás könyvében a 25. fejezetből a mai szakaszt. Ez az ige szólt Jeremiáshoz, Júda egész népéről, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében, amelyet Nabukadnezár Babilónia királyának első esztendeje volt. Ezt hirdette Jeremiás próféta Júda egész népének és Jeruzsálem minden lakosának. Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának a 13. esztendejétől fogva a mai napig, tehát 23 éven át szólt hozzám az Úr igéje, én pedig hirdettem nektek, idejében hirdettem, de ti nem hallgattátok meg. Az Úr elküldte hozzátok szolgáit, a prófétákat, idejében küldte, de ti nem hallgattatok és nem figyeltetek rájuk, meg sem hallgattátok őket. A próféták ezt mondták, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról és gaztetteiből, akkor mindörökké azon a földön laktok, amelyet nektek és őseiteknek adott az Úr. Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek és ne imádjátok őket. Ne bosszantsatok engem kezetek csinálmányaival, hogy rosszat ne tegyek veletek. De ti nem hallgattatok rám, így szól az Úr, csak azért, hogy bosszantsatok kezetek csinálmányaival saját károtokra. Azért ezt mondja a seregek ura, mivel nem hallgattatok beszédemre, elhozatom Észak valamennyi népét, így szól az Úr, meg szolgámot Nabukadnezárt, Babilónia királyát. Rázódítom erre az országra, a lakóira és valamennyi szomszédos népre. Kiírtom őket, megborzad és felszisszen, aki látja, mert örökre romhalmazzá teszem őket. Megszüntetem náluk a vidám örvendezés zaját, a vőlegény és a menyasszony örömét, a malomzúgást és a mécsvilágot. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 70 esztendeig. De ha majd eltelik a 70 esztendő, megbüntetem Babilónia királyát és népét, így szól az Úr, meg a kádeusok országát bűnei miatt, és pusztává teszem örökre. Mert beteljesítem mindazt, amit erről az országról mondtam, mindazt, ami meg van írva ebben a könyvben, amit Jeremiás a népekről prófétált. ők is szolgálni fognak hatalmas népeknek és nagy királyoknak. Így fizetek meg nekik tetteikért, amelyeket saját kezükkel követtek el. Profétának születni, vagy elhivatni nem egy könnyű feladat. Főleg akkor, amikor ilyen nagy súlyú dolgokat kell Jeremiásnak elmondania. Tehát Jeremiásnak nem csak egy nép, tehát az Izrael népe felé volt szolgálata, vagyis főként azok felé volt, de ugye más népekről is profétált, hogy mi fog velük történni. Tehát ebből a szempontból, ugye szoktuk mondani, hogy a hitet mindig választjuk el a politikától. Tehát ne foglalkozunk a világ dolgai, mi a hit dolgaival foglalkozunk. És ezt mind azért tesszük, hogy ne keveredjen össze a kettő, mert amikor összekeveredik a kettő, akkor a világ dolgai belekeverednek az Isten dolgaival, és akkor már jön az, hogy befolyásolva van az egyik a másik által, mikor melyik befolyásolja éppen hogyan. Másrészt pedig láthatjuk maga a proféták esetében is, hogy ők nyilatkoztak, most ezt mondom, idézőjelben mondom, politikai kérdésekben, vagy országok népekre vonatkozom, vagy királyoknak megmondták, hogy mit csináljanak, vagy mit ne csináljanak, hogy merrefele éljenek, és hogy hogyan cselekedjenek. De mindezt isteni tekintéllyel tették ezt, és itt jön be az a úgymond feladat, egyrészt talán a kereszténységnek is, amit azért felvállalnak, akár politikában is láthatunk keresztény szereplőket, akik még lelkipásztorok is, akik mondjuk abbahagyták a lelkipásztori szolgálatukat, de átmentek másik vonalra, hogy mi a mi szerepünk abban, hogy országunk vagy népünk élete szempontjából ugye mit képviselünk, hogyan szólunk, illetve hogy Isten képviselni mit jelent egy adott területen, hogyan lehet ezt művelni. Itt ugye Jeremiás prófét esetében azt láthatjuk, hogy ő nem adja föl a prófétasságot, és nem politikai pályára megy, hanem megmarad prófétának, Isten igéjét szólja, és nem keveri, hogy így mondjam, ezt a kettőt. Nem öltözik át úgymond politikusnak, mint aki ismét tudja, hogy most akkor Isten mit mond. De ez az ő szerepe, és az ő elsődleges elhívása volt, és ebben ugye meg is marad. Mindezt azért mondom csak, hogy érzékeltessem azt, hogy azért van, vagy lehet Istennek üzenete, amit képviselni kell egy adott országban, vagy bizonyos társadalmi környezetben, és nem marad ez az üzenet, így mond csak az ige hallgatók körében, hanem kimegy, úgymond szélesebb körbe is. Mert Jeremiás ige hirdetése nem csak azoknak szólt, akik éppen, most azt mondom, a templomoknál voltak, mert ugye Jeremiás egy proféta is volt, tehát nem a hivatalos papsághoz tartozott ilyen szempontból. Mégis az ő üzenete mindenkihez szólt, és egy általánosabb képet festett. Mi volt ennek a lényege? Ugye, hát szerintem már kívülről tudjuk, hogy általában mindig arról van szó, hogy térjünk meg. Tehát a profétáknak mindig az az alapvető üzenetük, hogy térjenek meg az emberek Istenhez, és helyesen imádják őt. Mert a másik üzenet, ez lényegében Jézusnak a nagy parancsolatával van összhangban, hogy az első, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, teljes elmédből. Ugye ez az Isten felé való odatartozás, a másik pedig szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Itt pedig bejönnek az erkölcsi, morális és egyéb ember közötti kapcsolati kérdések, ami a profétáknak, Jeremiásnak is egy fontos része volt, hogy feltárta a nép bűneit, amit elkövet egymással szemben. Tehát azok az igazságtalanságok, hogy becsapják egymást, hogy gonoszságot művelnek, hogy hamisan tanúznak, hogy erőszak és egyéb dolog foglalja el az emberek életét, hamisan esküdnek, hamis tanúvallomást tesznek, és hogy ebből sok szenvedés fakad. És ha így nézzük, akkor Isten ítélete amiről Jeremiás beszél, az egyrészt érinti ugye az Istennel való kapcsolat megromlását, másrészt pedig az emberi kapcsolati szintnek az összekuszáltságát. És ugye a megtérés akkor ezt jelenti, hogy nem lehet külön választani egyiket a másiktól. Mert ugye azt csinálják az emberek, hogy elmennek a templomba, és elrendezik a dolgokat úgymond Istennel. De nem rendezik el a dolgokat az emberi szálak szintjén. Nem jobbítják meg az útjukat. Tehát folyik az áldozat, elmennek úgymond színből Isten előtt, azt mondom, megvallják azt, amit megvallanak, de közben nincs ennek igazi hatása az életükre. A Ézsaiás prófétánál is ezt ugye többször láthatjuk, hogy mondja Isten, hogy nem gyönyörködöm a ti ünnepeitekbe, hogy csak szájával közeledik ez a nép hozzám, és szíve pedig távol marad tőlem. Tehát, hogy egyfajta elfordulás is lehet Istentől, hogy nem gyakorolják a hitet, másrészt pedig a hit gyakorlása az egyfajta hamis biztonságot ad. Elmentem, Isten tiszteleten vettem részt, úgymond a bűneimmel én most akkor rendeztem ezt a dolgot, ugye hivatalos feloldásba részesült, valamilyen szinten azt éli meg, és akkor minden rendben van. Isten pedig azt mondja, hogy nincsen rendben, mert igazából semmiféle procedúra nem tud bennünket Istennel elrendezni, önmagába véve, hanem igazából a szívbeli kapcsolat tud bennünket, az Isten ismerete és a vele való élő kapcsolat tudja megadni nekünk azt, amit úgy nevezzünk, hogy megtisztulás. És abban folyamatosan benne kell lenni. Tehát ez nem olyan dolog, hogy Istennel vagyunk, megmostuk a kezünket, csak utána elmegyünk, aztán megint visszatérünk, és megint megmossuk a kezünket. Tehát egyfajta tisztulási dolognak tekinti ezt az ember, és utána nincs vele ugye közösségben. Tehát ez a fajta hamis biztonság ott van, hogy az emberek azért hisznek is Istenben, meg nem is. Meg járnak is az útjaim, meg nem is járnak. És így összekeveredik, és elerőtlenedik az Istennek a szava, és az emberek élete is egyfajta gyengeséget mutat föl. És ezt egy ország életére lehet kivetíteni. Tehát így van az, hogy apránként az a kicsi kis eltérés, most idézőjelben mondom, amikor az emberek szíve egy picit másnak is helyet ad. Most ebben nem a tökéletességet szeretném, mert ki az, aki tökéletes az Isten felé, és minden tekintetben mindent megtart, ahogy ő azt mondja, senki sem az. Ugye ez a másik nagy igazság, hogy mindannyian, most ilyen értelemben hiába vagyunk az Isten dicsőségének, és nem lettünk tökéletesek, de ezen belül azért megvan az az esélyünk, hogy őszintén és úgymond becsülettel álljunk meg Isten előtt, még ha nem is lettünk tökéletesek, de mégis van egy helyes út, amikor az ember, ezt így mondhatjuk, hogy járunk az igazságban. Megtapasztaljuk, hogy mit üzen Isten, és ki, oda igazítjuk mindig az utunkat. Az igazítás képessége, hogy készek vagyunk arra, hogy módosítjuk az irányt, és ebben van a mi tökéletességünk, hogy mindig úton marad az ember. Úton maradhat, aki igazságban, vagy Isten követésében van, vagy helyes Isten tiszteletben van, az úton marad, és mindig hozzáigazítja. Ő sem tökéletes, és nem bűntelen, ha így nézzük, de mégis odaigazítja a lépteit, és folyamatosan megmarad ebben. És ez volt lényegében a megtérésnek a lényege. Amikor azt mondja Jeremiás, hogy térjetek meg, akkor lényegében ezt mondja, hogy igazítsátok, tartsátok az irányt. Tehát, hogy Isten azt szeretné, hogy most irányváltoztatás ideje van az életünkben folyamatosan, és hogy az dolgok és események történnek Izrael népének az életében, akkor még van idő és van alkalom és lehetőség arra, hogy a helyes irány megtalálásával elkerüljétek azt, ami pedig jön felétek, és úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen. De ha megtértek, és változtatjátok az irányt, akkor Isten akarata egészen mást fog a ti számotokra elhozni. Ez, amit nehezen tudunk talán így megérteni, hogy Isten akarata egyrészt meghatározott már a mi számunkra, másrészt pedig nem. Ez egy nagy kérdés, ezen elgondolkozhatunk, hogy mi az, ami eleve megvan határozva, és annak az úgy fog történni, vagy mi az, ami a mi cselekedeteink és utunk következménye miatt fog így történni, és nem Isten határozta ezt el eleve. És ezért ugye mi esetleg azt mondjuk, hogy Isten igazságtalan, mert ezt engedte, hogy így legyen, és másrészt pedig az van, hogy a mi utunknak a gyümölcse, hogy ebben mi részesedünk. Tehát itt mindig a felelősség kérdése, hogy én magamat feloldozom, és azt mondom, hogy de hát úgy sincs mit tenni, mert úgy is jön a veszedelem, Nabukodonozor el fog jönni, bármit csinálunk. Jön egy erős birodalom, és úgy is le fog minket tiporni, tehát teljesen mindegy, hogy mit fogunk tenni. Itt egy összefüggésben van belehelyezve, és az van, hogy Isten adja át az országot más hatalom alá. Tehát van egy nagyobb hatalom, ami uralkodni fog fölöttük, és ebben egyfajta isteni döntés van, hogy Isten megengedi, hogy uralkodjon ez a hatalom. És így a népek és nemzetek sorsa fölött láthatunk egy ilyet, és ezt így szoktuk mondani, hogy Isten a világ történelem ura, és ő abban is megláthatjuk az ő vezetését, hogy a népek és nemzetek sorsában hogyan nyilvánulnak meg a dolgok, és vannak népek, ugye, mint itt is a Nabukodonozor, hogy Isten kezében eszköz, használja Isten, de aztán később őt is meg fogja ítélni az ő tetteiért és gonoszságáért, és majd az a nép is hanyatlani fog. Tehát, hogy mindent Isten végül is visszametsz egy helyes arányban, és ha így nézzük, akkor nincsenek Istennél eleve győztesek. Mindig győztes lesz. Mindig ő fog győzni, mert ő Istennel van. Mert senki sincs igazából mindig tökéletesen Istennel. Ha így nézzük. Még ha eszközként is használta, vagy beleillett a tervébe, de utána más kép alakul a történelem fonala, és nem jogszerűtlenül, hanem Isten igazságnál fogva Isten nem úgy kötelezi el magát senki mellett, hogy akkor eleve mindenki győzni fog, vagy mindig valaki győz. Ezért Izraelnek is meg kell tanulnia, hogy ő neki veszíteni is tudni kell. A Jeremiás üzenetének a lényege az, hogy tanuljunk meg veszíteni. Mert azt mondta, hogy el fog veszni ez az ország, és akkor fogtok élni, hogyha a babiloniai király uralmát elfogadjátok, és majd ott ezeket az esztendőket ti leélitek ott, és majd én kihozlak benneteket, de ezt el kell nektek fogadni. Ugye tanuljunk meg veszíteni, mi állandóan azt szeretnénk, hogy mindig győzzünk, tanuljunk meg győzni, ez is egy fontos dolog, hogy ne legyünk mindig vesztesek, igen. Fontos, de tehát mind a kettő fontos az életben. És akkor leszünk igazából győztesek, ha így nézem, hogyha megtanulunk veszíteni is, meg megtanulunk győzni is, igen, egyensúlyban, és azt hiszem az élet olyan is, hogy nem fogunk tudni mindig győzni. Most ez már talán így nagy kérdést vet föl, hogy mi ezt hogy értékeljük azért, mert úgy érezzük, hogy bűneink voltak, és rosszul vezettük ugye a megtérésünk, hogy térjetek meg, nem tartottuk az irányt, és ezért jogos következményképpen tapasztalunk meg ugye nehézségeket, bármit, uralkodik rajtunk ez az amaz. Most ugye a személyes életünkre vetítem ezt le. Vagy pedig maga Isten is arra akar bennünket tanítani, hogy néha kell tudnunk veszíteni. Valamit abból is tanulunk, elengedjük, vagy a dolgokat. Nem tudjuk mindig irányítani, hogy mi fog velünk történni. Vagy valami oknál fogva Isten igazsága úgy érkezik meg, hogy mi ezen az úton ismerhetjük meg a helyes irányt. És ugye ezt azért nehéz elfogadni, mert senki sem akar, senki sem szereti azt hallani, hogy most rossz idők jönnek. Általában mindenki azt szeretné elmondani, Isten nagyban jó idők jönnek. Hát senki sem akar egy olyan hírhozó lenni, hogy azt mondja, hogy rossz idők jönnek, Isten ezt üzeni. Mindenki azért jön által, hogy azt hallgassuk meg, hogy Isten azt ígéri, hogy jó lesz, és nem lesz semmi baj. Ez egy szimpatikus és jó üzenet. És Jeremiásnak ez volt a nagy nehézsége, hogy őt már, ha meglátták, szerintem már tudták, hogy már megint rosszat fog mondani. Ezt az embert nem szeretjük. Mint olyan, mintha valaki is mindig mondja, hogy hát baj lesz, gyerekek. Hát hogy lenne már megint baj? Tehát szeretjük a pozitívan gondolkodókat. És akkor Jeremiás pedig egy másik szint visz vele. De ez nem egyfajta pesszimizmus, ugye, hanem azt jelenti, hogy Jeremiásnak az az üzenete, hogy az Isten nem pesszimista, tehát nem rosszat akar eleve, hanem ti vagytok azok, akik a saját rossz magatokat vetitek el, és ezért kell nektek ezt tudni. Nem azért, hogy hát akkor mondjunk rosszat, mert nem mondhatunk jót. És ezért a másik fontos dolog, hogy az emberek meg viszont nem akarnak szembenézni így a következményekkel, hanem inkább akkor kitalálják maguknak, hogy akkor inkább beszéljünk valami szépről. Ez azóta is szerintem divat. Tehát, hogy akkor ne nézzünk a dolgok mélyére, tehát ne nézzünk szembe a dolgokat, ne nevesítsük ezeket. És ezzel szemben a Jeremiási üzenet az, hogy Istennel nem lehet ezt eljátszani, hogy így nézzük, hogy mi nézzünk inkább balra, mert ott szépen süt a nap, ne nézzünk jobbra, ahol felhők vannak. Mert ez nem egy tiszta látásmód önmagába véve, hogy én mindig inkább a jóra szeretek gondolni és emlékezni, és nem akarok semmi rosszra. Másrészt meg az is rossz, amikor egy profétai attitűd csak mindig a rosszat mondja, és Jeremiást ezért szeretném ebből kihozni. Ugye van egy ilyen, hogy akkor mindig beszélünk a bűnről. Mert a bűn így, a bűn úgy, és akkor elfelejtünk örülni, elfelejtjük az Istennek a pozitív dolgait. Ez is szerintem nagyon nagy baj. Tehát, ha nem a helyén van, és én nem legyek Jeremiás egy olyan korszakban, amikor Isten mást üzen, akkor ne vegyem fel a jeremiási poszt, hogy én mindig ugye azt mondom, hogy most baj van. Tehát ezt is jól kell tudni látni, hogy mindennek rendelt ideje van az Isten üzenetének, és az a nagy nehézsége, ha már ma beszélünk a profétai szóról, hogy mikor mit mondjunk. Hogy mi az igaz? Hogy ugye én most pozitívan biztatok, és azt mondom, hogy minden rendben, nagyon jó, és nagyon jó lesz. És mennyi legyen az ítélet, amikor én elmondok valamit, vagy feltárok valamit, amivel szembe kell néznünk, hogy jó legyen. Mert egyébként nem lesz jó, mert nem néztünk szembe a dolgokat, nem tisztítottuk ki, nem akartuk megjobbítani az utunkat, és én csak egy pozitív, nagy, jó, kánaáni ígérettel állandóan ugye azt mondva, hogy Isten persze titeket nagyon szeret megáld, meg ti vagytok az ő népe, hát persze, hogy győztek most is, mint régen, mindig győztetek, nem? Hát az nem lehet, hogy elveszetek egy ilyen üzenettel, mert ez állt szemben Jeremiási gondolattal, ugye ez a kettő harcol. És ez nagyon fontos magunkba is helyére tenni, hogy ne negatív Isten képünk legyen, aki mindig azt mondja, hogy bűnös vagyok. Mert ez sem jó. De van az a jóságos Isten kép, aki állandóan mindenre azt mondja, hogy igen, megadom neked. És minden, hogy tehát, hogy az meg azért, mert az meg mindig olyan rózsaszín, hogy így mondjam. És valahol a kettő között van a helyes Isten képünk, hogy van egy mennyei atyánk. Ezért ugye az új szövetség sem tudta kivenni a fenyítést, meg az, hogy hát ha szeret bennünket az Isten, mert ha fiak vagyunk, akkor megfenyít bennünket, mert korcsok lennénk, hogyha nem fenyítene meg bennünket Isten. Tehát azért benne maradt ez a helyes a látásmód. És hát így tudjuk értelmezni ezt a babiloniai helyzetet, vagy így tudnám mondjuk lefordítani, hogy ez jelenti a megtérés. Egy hamis életvezetésből való kilépés, és akarom látni, hogy valóban mi van az életemben, másrészt egy hamis istenképből való kilépés, és azt mondom, hogy én tisztában szeretnék lenni azzal, hogy most hol vagyok, és el tudom fogadni Isten jobbító ítéletét, és meg tudom, oda tudom téríteni és igazítani hozzá a léptemet, és tudok korrigálni. És miért fontos ez? Mert Isten akarata nem úgy érkezik meg, hogy eleve. Nem érkezik eleve jó. Nem érkezik eleve rossz. Hanem Isten akarata folyamatosan nyilvánul meg az életünkben, a népek életébe, a történelemben is, és mind kapcsolatban van azzal, hogy ki hogyan él. Mi szeretünk egy olyan Istenbe hinni, aki akkor is jót ad, amikor mi akárhogy élünk. Tehát, hogy mivel jóságos, akkor igazán akkor jóságos, nem? És akkor arra hivatkozunk. Illetve van az a másik, akik meg ítélet, vagy az ítélő Istent, hogy ők meg tehát abban hisznek, hogy Isten mindenkit meg fog ítélni, és itt mindenki el fog pusztulni, és nem tudom, csak mi leszünk. Meg ez is egy rossz dolog, mert Isten nem így működik, hogy mindenkit meg fog, és itt mindenki szenvedni fog. És az is egy rossz kép, hogy akkor így az emberek állandóan az ítélet Istenével riogatják az embereket, és akkor az meg senki nem akar odajönni és ezt hallgatni. Már megjön az ítélet Isten, és akkor ugye mindenki bűnös. Még rosszak vagyunk, gonoszok vagyunk, és Isten előtt nem tudunk úgysem megállni. Tehát ez is egy másik véglet. Tehát akkor a megtérést így is értelmezhetném, hogy megtérni annyit jelent Istenhez, hogy mind a kettővel helyes arányba kerülök, nem hangsúlyozom túl egyiket se, és mindig a helyes úton tudok megmaradni, és nem esek egyik végletbe se. Ez a subu, vagy a subige, ez a héberben jelenti a megtérést, és akkor itt ugye beszél arról, Jeremiás, hogy majd ott éljetek azon a földön, lakjatok, és ez egy szójáték, hogyha megtértek, akkor lakhattok is a földön, mert meg sebunak mondhatjuk a földön a lakás, subu és sebu. Ha van subu, akkor lesz sebu is, és tudtok ott lakni. Ha nem tértek meg, akkor a lakóhelyetekről ki lesztek űzve, és ugye ez az a kép, hogy megszüntettem a vidámságot, az örvendezés zaját. Ugye sokat beszélünk arról, hogy örömtelen egy nép. Nincsen öröme neki. Depressziós, vagy nem tudom, nincsen pozitív ráhangoltsága ugye az élet dolgaira. Megszüntetem náluk a vidám örvendezés zaját. A vőlegény és a mensz örömét, a malomzúgást, ugye az őrlésnek a kép, a mécsvilágot, amikor este besötétedik, akkor nem lesznek fények az ablakokba. Mert nem lesznek lakók. És elnéptelendik az ország, vagy nyomorúságba hanyatlik. Jó, és 25 éve, ugye ezt írja, hogy 25 éve, 23 éven át szólt hozzám az Úr igéje, tehát 23 év ige hirdetése után beszéli ezt Jeremiás. 23 éve hirdeti már ezt a dolgot.
23 évre kapták a 70 éves büntetést?
Hát nem, az akkor már meghirdette. Eszendétől fogva a mai napig, tehát 23 éven át szólt hozzám az Úr igéje, és hirdette ezt nekik. Ott az országban. Tehát én pedig hirdettem nektek, idejében hirdettem, de ti nem hallgattatok meg. Az Úr elküldte hozzátok szolgáit és a profétákat, idejében küldte, de ti nem hallgattatok és nem figyeltetek rájuk. Tehát 23 évig valaki hirdeti ezt folyamatosan, hogy mit kellene tenni, és mit, de nem, senki nem reagál, és nincsen változás. És erre szoktuk mondani, hogy van egy minőségi idő, amíg Isten várakozik, ez lehet, hogy sokkal több, mint 23 év is a mi életünkben, hogy elinduljon az a pozitív változás, és ezt csak most arra mondtam, hogy nem az van, hogy egyszer elmondta Jeremiás, aztán hónap pedig ez lesz. Így van, hanem évtizedek még ott van. De ugyanígy mondhatjuk azt, hogy évtizedekig hallgatjuk Isten igéjét. Évtizedekig gondolkodunk, vagy hatással vagyunk, vagy hatással van ránk És hogy feltetjük így a kérdést, ez nem bűntönkért, és mennyi ment át az életbe ezekből. Illetve hálát tudunk adni, hogy mennyi átment azért is, és mennyire megváltoztattuk az életünkben ezt az utat, és úgymond a megtérésben benne tudunk maradni. Jó, hát akkor beszélgessünk erről, ha valakinek van ehhez hozzáfűzni valója, akkor szabad a szólás.
Hát nekem az a 70 éves büntetés az nagyon megdöbbentett. 70 év az egy teljes emberről, a gyerek egy éves korától 70 éves koráig, aki már benne van a korban, az meg se éri, hogy ebből a fogságból kikerüljön.
Hát azok közül már nem. Igen, tehát mondjuk egy generáció teljesen átéri ezt a fajta idézőjelbondó büntetést, tehát egy egész generáció ezt éli meg, és nincs esélye, hogy kilépjen ebből. Így van az, hogy generációk el tudják érni azt, hogy a következő generáció teljes mértékben alatta lesz annak, amit ők elrontanak. És ott mindenki fizet valamilyen szinten. Megfizeti annak a kárát, vagy lelki. Ezért ugye felelőssége van egyik generációnak a másikért, hogy mit ad, mit hagy hátra, milyen terheket, vagy lelki örökséget is.
Hát igen. Ebben a helyzetben voltak. Hát az megint csak mit lát? Elég nehéz. Ebből az állapotból kikerülni, és ha odáig nem hallgattak rá, akkor most a 70 év alatt.
Hát mégis ugye majd visszatérnek, aztán megépítik a templomot. Tehát lesz egy pozitív visszacsatolás ebből is. Jó. Még van gondolatunk? Tiltakozhatunk is.
Nem, hogy mindig az új testamentumban a nép, és ja. Szerintem a nép sose egyforma.
Uh-huh. Igen, ez neked egy nagy kérdésed.
A probléma, hogy mindig, hogy egyszerűen én a tapasztalatból is, hát ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, és mindig úgy van a nép.
Ebben teljesen igazad van. Legalábbis így, hát igen. Jó, hát ott volt Dániel ebben a népben, nem?
Igen.
Igen, ha így nézzük, akkor ő megtartotta az Úr ott is. Jó létük is volt azoknak, akik elmentek, egyrészt lehetett jó létük. Hát, súlyosak ezek a dolgok. Most erre azt szeretnéd, hogy erről beszélgessünk, hogy miért a nép, és miért nem egyénileg? Aha. Hogy kollektív bűnösség...
A nép, és közben mindig sokszor úgy érzem, hogy én mi vagyok.
Ahogy te nem nép vagy, te személy vagy.
Én mi vagyok, mindenen kívül vagyok, mert sok mindennel az ember máshogy gondolja, és máshogy éli.
De ez is egy olyan dolog, hogy én lehet, hogy élek egy Isten követő életet, de azért, mert egy olyan társadalomban élek, amely nagy része nem, akkor én belekerülök annak az egésznek a hatásába, és hiába élek. Hát dehogy nem. De úgy kerülsz bele, hogy neked is azt kell megélned, ha most lesz valamilyen következménye annak, amit ők döntöttek, akkor te is átéled. Tehát nem tudsz kívül maradni.
Első koromban az ajunkban osztály, tartsuk fel a kezünket, pedig tényleg csöndbe voltam, szóval ez volt a kísért, hogy nem bántottam senkit, nem kiabáltam, és jöjjön, és tartsuk fel a kezünket. De miért? És akkor megkérdezem, és akkor az mindig jó.
Ilyen szempontból lehet, hogy van azért Istennek személyre szabott vezetése. Van egy népre vonatkozó, hogy eljutatja, de azon belül lehet személyes szabadítása, mint ahogy Dánielnél látjuk, hogy őt meg kiemeli, és jó sorsra méltatja őt, tehát, hogy megáldja őt mindezen közben, és segíti. Tehát azért, amiről most beszélünk, ez a nagy kép, a nagy nagyítás, és azon belül lehetnek egyén, és kell is, hogy legyen egyéni elbírálások, és Isten úgy igazítja, hogy úgy rendezi az egyéni életutakat, hogy mégis megtalálja.
Hát, hogy tüzeske mente meg az ehhez hasonló pozitív példák, amiből szerintem épülhet a nép, és ezt példának hozza a Jóisten eléjük.
Igen, szikla szilárdan megmarad, ez a lényeg, hogy nem fogja a hatalmat imádni,
igen.
Mondhatnak akármit, ígérhetnek akármit, akkor sem. Igen. Ez egy nagy tanítás, ebben teljesen én is imádom.
Te is láttam. Tehát ő kap erőt.
Ja.
És még a bőtében sem mondjuk az a kemence jó.
Igen.
Akkor is.
Hiába ütötték kemence, de jobban, mert mégsem nincsek
meg. A küpünk is van.
Igen.
Jó, itt különben egy ilyen politikai esemény is történik, ezt elfejtettem mondani, hogy Krisztus előtt 627-ben hívta el ugye Jeremiást Isten a profétai feladatára, és ez a, amikor most, amit felolvastam, az Krisztus előtt 605-ben történik körülbelül, 605-604 tájékán, ez a Jójákim király uralkodásának 4. esztendeje. Így jön ki nagyjából a 23 esztendő. Tehát ez az időbeliség. És ekkor volt az, amikor Nabukodonozor Nékó fáraót a Krisztus előtt 605-ben a Kárkémiszi csatába legyőzte. És akkor vált igazán uralkodóvá azon a területen, és így akkor Izrael területére is érvényessé vált, hogy Nabukodonozor a babiloni birodalom már uralkodóvá, és az egyiptomi befolyás meg fog szűnni. És akkor Babilónia lesz ott az úr azon a vidéken. Mert hogy Palesztina eddig az egyiptomi fennhatóság alá tartozott, ezért volt az, hogy ne menjetek Egyiptomba, meg mindig Jeremiás mondja, hogy össze fog omlani, ne bízzatok benne, nem fog megsegíteni titeket. Tehát előre elmondja, hogy mi fog ilyen értelemben történni, de ugye a politika és egyéb szálak mind afelé, ő majd megsegít bennünket, meg fog tartani bennünket, ott lesz a mi szövetségünk, azt fog, és erre mondja ugye Jeremiás, hogy ne bízzatok benne, mert igazából nem ad nektek támogatást, és nem marad fönt. Jó, hát ez mindig nagyon nehéz kérdés, és a kisember szerintem sodródik ebbe, mert nem ő dönt. Csak ő is részese lesz egy történetnek. És a proféta, amikor meghirdette, akkor a kisember valami fajta támpontot kap, hogy miért. A szenvedés értelmetlensége a legnagyobb szenvedés az embernek. Hogyha nem látja, hogyha lát benne valami kicsiny értelmet, a proféta másik szerepe, hogyha mondjuk egy ítéletet meghirdet, akkor ad egy értelmet. Ha így nézzük, hogy miért történik az, ami történik. Ha már tudom valamilyen szinten a miértet, tudom hova tenni, hogy miért van ez, akkor már sokkal könnyebben tudok vele dolgozni, feldolgozni, meg tudom élni, és át tudom alakítani. Látom az értelmét, a célját, és tudok belőle jót kihozni. Tehát ez még az Isten ítélet meghirdetésének is egyfajta célja, hogy megmagyarázzuk azt, hogy Isten meg akarja velünk értetni, hogy miért történik, és ezáltal is oda térít bennünket a helyes útra, hogy tudjuk azt úgy megélni, hogy az a javunkra váljon. És sajnos nem kerülhetjük el, mint hívő emberek, egy társadalomba, egy országba, egy világba is, az összesemények hatása és ítélete alatt mi is bele fogunk tartozni. És ez ugye a hívők szenvedése a világban, nyomorúság, a nagy nyomorúság idején. Ugye például Jézusi proféciákban azért ott is van, hogy szenvedni fogunk, mi is lesz a hit, meg szenvedések lesznek, azt a hívőknek is át kell élnie a Földön. És nem maradnak ki ebből. És az azért nehézség, mert akkor, ha látjátok ezt a szenvedést, azért mondja el Krisztus, megint az értelmezése fontos, ha látjátok, ne ijedjetek meg. Ne féljetek, mert ezeknek meg kell lenniük, ugye. Jön ez a dolog, azért akkor így fegyverzi föl magát az ember, hogy nem esik kétségbe, és nem ijed meg most olyan értelemben, vagy nem veszíti el a biztonságát, vagy bizonyosságát, de mint tudjuk, ez nagyon nehéz megtartani. Személyes életünkben is, ha történik valami, akkor megijedünk, hogy jaj, most akkor hova álljunk önmagunkhoz viszonyítva, most kétségeskedjünk, most akkor Isten büntet bennünket, most akkor Isten nem szeret már engem, vagy a család, vagy most milyen bűnt követtem el, hogy ez történik. Ugye ezerféle kérdés van, hogy értelmezzük már a helyzetet, hogy miért van ez most velem. És itt jön be az, hogy ezek nagyon fontos kérdések, hogy hogyan értelmezzük, mert ahogyan értelmezzük az életünk dolgait is, az meghatározza a látásmódunkat és a viszonyulásunkat. Tehát, ha valami történik velem, nem biztos, hogy Isten, ha így mondom, haragja az rajtam, vagy mert hogy az én bűneim miatt most lettem beteg, tegyük fel, mert lehet, hogy beteg lettem, most csak mondtam valamit, és nem a bűneim miatt. Nem úgy, hogy értsük jól, hát persze mindenkinek a betegség lehet a bűn következménye, csak még aztán lehet, hogy valaki tényleg beteg lesz, és annak lehet, hogy van olyan következő, az élet beteg, mert úgy élt, hogy tényleg mondhatjuk azt, hogy valahol, vagy ő megláthatná, hogy tényleg a bűnei miatt.
Vagy a...
Hát igen, mondjuk, igen, tehát, hogy...
Mondják, hogy ne viszek, és hiába mondják, hogy
tehát, hogy ez is egy nehéz kérdés, hogy kárhoztatjuk egymást, vagy... Tehát ezzel most... Csak azt akarom, hogy... Hát igen.
Aha.
Vagy arra figyelmeztet, hogy nem fogunk mindig itt lakni. Ezt is szokták mondani, hogy a betegségek, meg az, hogy öregszünk, az mind arra figyelmeztet, hogy ne nagyon rendezkedjél be ide hosszú ideig, mert egyszer úgy is el kell menni. Ugye a bolond gazdag történet, mondtam, hogy rátérhetünk, ugye erről szól, hogy hát sok időre, sok esztendőre megvan mindenem, és csak az anyagi javak és a jólét birtoklása pusztán már őt eltölti egyfajta biztonságérzettel. És aztán mondja Isten, hogy hát ugye elkérik még ma éjjel a telekedet, és akkor kié lesz mindez. És ez a fajta hamis biztonságérzet is meggátolja az embert.
Azt a Lukácsban bennem volt ma, ha jól emlékszem, hogy igen. A gazdagság,
De hát ugye nem a gazdagság ellen vagyunk.
Hát mondjuk én szerintem, ha valaki Krisztus követő, nem tud gazdag lenni. Mert akkor meglátja a szenvedő embert, a beteg embert, az iskolátlanságot, a minden ellen az éhezőket, és már rögtön nem lett gazdag.
Így van.
Tehát nagy baj, ha valaki gazdag.
E közöttünk nincs ilyen, úgyhogy nem kell aggódni.
Mindenki találhatja magának szerényen, de
igen. Igen, hogy így jár, aki nem Istenben gazdag, ugye ezt mondja Krisztus. Hogy, igen, tehát ez hasonló paralel dolog, hogy a jeremiási időkben gazdagok lettek valamilyen szinten Isten nélkül. Elvoltak, és egyfajta jólét is volt. Ezért volt nagyon nehéz elfogadni, hogy nem jólét lesz. A jólétnek a kényelme, biztonsága, megszokása, az, hogy így van, tegnap is így volt, ma is így lesz, és holnap is ugyanez lesz, az ember ezt szereti fenntartani. És a jóléti társadalmaknak egyrészt ez a csapdája, hogy mindenki ezt már nagyon természetesnek veszi, és mindannyian az érzékeny érintele bennünket, ha bármi, ha nem lenne villanyunk annyi, ha nem lenne, akkor már egy csomó mindent nem tudnánk úgy fenntartani. És a jólét, most azt mondom, mi is bolond gazdagok vagyunk. Egy kicsit ilyen szempontból, mert azt hiszük, hogy ez a mi életünk értelme, célja, beteljesülése. És ha jól létünk van, akkor mindenünk van már, kényelmesen el vagyunk és élvezzük az élet dolgait, ami egyrészt azért jó is, nem eleve károsztatom ezt a dolgot, de ha nem vagyunk Istenben gazdagok, akkor úgy ér el bennünket az életünk egy adott pillanat, amikor eljön a rossz, a nehéz nap, vagy amikor meg a lelkünknek már el kell menni ebből a világból, hogy olyan felkészületnek vagyunk, mint a bolond gazdag. És ez a csapdája ennek a...
De bocsánat, megint a Krisztus követő soha nem lehet biztos, mert tudja, hogy se az élete, se az egészsége nem az övé. Tehát az egész világ nem a mi birtokunk.
Jó, oké. Okay.
És azért olyan nagy biztonságban semmi se lehet ilyen azt gondolom, hát nézzük meg a legnagyobb emberek is, hogy esetleg elmentek olyan kezelést, és mégsem.
Igen.
Tehát valahogy azért ez megint egy ilyen dolog, hogy
Jó, hát a Krisztus követőnek már nem lehet mit mondanom, mert ő már mindent tud. De ha idézzük, akkor már ránk nem vonatkozik semmi, de mégis vonatkozik, mert mi Krisztus követők ugyanolyan emberek vagyunk, most idézve mondom, mint azok, minket is ebbe a világba megkísért ez, vagy élünk vele, nem?
De látni kell annyi minden pontot, ami mind azt bizonyítja, hogy kicsi vagyok és gyenge,
hát igen.
És Istenre szoruló vagyok, nagyon.
Hát ez biztos, hogy helyes értelemben megvan, de láttam én már felfúvalkodott Krisztusban hívőt. A Krisztus követőt, érted? Hogy ezer arcunk van. Tehát Krisztus követő...
Igen. Hát,
persze, hogy összefér.
Igen.
Jó, persze, elsőrendűen lehet, hogy ez nem a... Minden emberhez, tehát először szerintem emberek vagyunk. Utána vagyunk Krisztus követők, és az emberség. Már lehet, hogy mi fordítva próbáljuk, mi először Krisztus követők vagyunk, aztán emberek vagyunk. Erről persze vitatkozhatunk, hogy melyik van alapszinten. Igen. Hogy melyik az, ami meghatároz engem, hogy ember vagyok, és úgy vagyok Krisztus követő, vagy Krisztus követő vagyok, és úgy vagyok ember. Hát ez az, hogy, na ezért mondom, hogy jó ez a tanítás nekünk, mert azért az emberségünkben benne van ez a... Ugye változik. Van, hogy én teljesen alá tudom rendelni az ember voltomat a Krisztus követésnek, de van, hogy nem. Bizonyos kérdésekben gyönge vagyok, előtlenül állok, és inkább az ember voltomat élem meg, és a Krisztus követésemet, az pedig, nem tudom, meg akarom találni ezen a területen, és küzdök, harcolok önmagammal, másokkal, érzéseimmel, gondolataimmal, hogy kiábrázolódjék bennem a Krisztus, vagy az ő akaratát tudjam elfogadni, és teljesíteni. Úgyhogy így, tehát akkor keresztjének nem vagyunk, hanem válunk mindig egy picit, akkor ezt mondanám, hogy mindig, mert amikor már minden, már úgy ő már van, ő már kereszt, akkor ő már, igen, tehát akkor már annyira kész, hogy nem lehet alakítani, és igen, tehát ez egy befejezett történet, hogy én most már keresztjén lettem, és punktum, tehát most már keresztjén vagyok, hanem szerintem válunk mindig, és ezért az Izrael népének is az identitása. Ők azt mondták, hogy Isten népe vagyunk, és ezt punktum így lerendezték, és azt hitték, hogy ők már akkor Isten népe, és ezért ők mindig jó úton, mindig jó lesz nekik. És ez volt az ítéletben, hogy... Tehát ez nem egy státusz. Nem egy státusz, ilyen értem, hogy ez mindig akkor ez egy automatizmus. És ezért a kereszténységünk is, ugye, vagy így a Krisztus követésünk. Ha tegnap követtem Krisztus, ugye ma is kell... Ezért aztán ma is válok majd azzá, vagy nem válok. Hát ma inkább ember voltam, aki nem követtem Krisztus, hanem én követtem a magam emberi dolgait. És azért ez így van helyesen, hogy ezt a kettőt együtt tudjuk, mert akkor nem leszünk önigazult keresztjének, és tudunk még emberek is lenni, illetve emberségünkben fel tudjuk mutatni, hogy mégiscsak Krisztus szeretnénk követni, és ez így nagyon jól van egyensúlyban, hogy legyünk őszinték önmagunkhoz, ezért be tudnak jönni közénk olyanok, akik még nem úgymond úgy keresztények, mert látják, hogy itt is emberek vannak, ugyanolyan emberi gyarlósággal, de oda nem jönnek be, hogy mindenki tökéletes, csak én nem, akkor nem szeretnék oda tartozni, mert úgy érzem, hogy hát nekem ez nem megy. Igen, tehát az akkor meg azért riasztó. Jó, tehát Jeremiás nem azt mondja, hogy úgy legyenek tökéletesek, hogy aztán semmi bajuk, semmi bűnük ne legyen, hanem csak pusztán azt akarja, hogy ők az emberségüket vigyék oda Istenhez, és úgymond folyamatosan az ő akarata szerint igazítva járjanak vele ennyi, mert az a fajta tökéletesség, hogy akkor mindig minden úgy, az egy cél. De odáig el kell jutni, és a mindennapokban a töredékességünkkel, vagy a bukdácsolásunkon keresztül jutunk el erre a szabadságra. Ha eljutunk. De hát azért eljutunk, mert, hogy így mondjam, akkor beszéljünk arról, hogy mi az, amiben eljutottunk. Az alagúti nagy fény lesz. Jó, hát idáig jutott, nem tudom, hogy így jó volt, egyensúlyban voltunk, vagy van kiegészítés? Esetleg valakibe kérdés benne ragadt.
így vagyunk teremtve, hogy mindennek van ellenpólusa. Jók is vagyunk, meg rosszak is. Szépek is, meg
rosszak. Csúnyák is.
Fehér, meg fekete. Mindennek megvan a minden dolá. Arra szolgatunk.
Elismerj a valamit, nem
elismerj. És akkor tudunk majd ezzel valamit kezdeni, ha ezzel megtanulunk egy kicsit dolgozni. És talán ez, hogy elfogadjuk a jót is Istentől, idézőben meg elfogadjuk úgymond a rosszat is. Ezt a kettőt megtanuljuk beforgatni az életünkbe, akkor nem fogunk kiesni a helyes útból, így van, tehát... Mert akkor mind a kettő megtörténhet velünk. Ugye nagyon rossz az, amikor valaki azt mondja, velem már megint csak a rossz történik, és velem mindig csak a rossz történik, és rááll teljesen erre, és nem is tud belőle kijönni, mert akkor ő egy negatív. És ez ellen lennék, mert ez a ítélet nem ezt jelenti, a Jeremiási ítélet, hogy mindig a negativitás, és soha nem sikerül nekem semmi, mert Isten engem büntet. Tehát nincs ilyen Isten, aki mindig csak büntet. Az egy hamis istenkép. És amikor valaki ezt érzi az életében, hogy mindig ez történik, mert mindig a rossz, akkor szerintem valami más hiba van. Hát egyrészt az is, tehát vagy ő cselekszik, mindig egy olyan spirálban van benne, hogy Isten, ahogy mondtam, Isten akarata nem egy fátum, hanem alakul a mi számunkra. De hát, hogyha én rossz magukat, vagy rossz metódusban vagyok benne, és úgy teremtem magamnak ezeket a helyzeteket, akkor nem az Isten akar nekem rosszat, hanem én akarok magam, én cselekszem magammal ezt a rosszat, és közben még Istentől úgymond egy ilyen fajta igazolást veszek el, hogy biztos ő büntet engem. És Isten nem akar senkit se büntetni, tehát ez a büntető istenkép, ez egy szükségszerűség szerintem. Mert ugye másképp nem tudjuk értelmezni ezt a dolgot, de Isten, hogyha mennyei atyáról beszélünk, persze ő is fenyít, és itt van az új szövetségi más. Hát, igen, tehát ez is lehet, hogy cselekedeteitek következményeit. Igen, tehát ez is egy hárítás, hogy Isten megbüntetett engem, pedig én nem érdemeltem ezt meg. Jó, de lehet, hogy tényleg voltak dolgok, amelyeket... Na, itt jön be az a kollektív dolog, hogy lehet, hogy átélünk szenvedést, és úgy, hogy beszéltük, hogy a nép és én, és nekem ebbe közösséget kell valahogy vállalnom, és nem engem büntet, hanem ez az a korszak, amiben élek, amikor...
Politika.
Igen, politika, vagy nem tudom, tehát ezek a hatások. Ja. Jó. Hát idáig jutottam, de nem biztos, hogy nincs még tovább a gondolatkörbe. De itt elégedjünk meg ezzel. Jó? Akkor imádkozzunk. Kérjük Istenünk, hogy vigyázz mi ránk, hogy amikor nagy nehézségbe jut az életünk, vagy népünk, vagy országunk, vagy a világ, akkor mi tudjuk értelmezni a világ dolgait. Tudjuk meglátni benne egyrészt a te akaratodat, amely mindig segítségünkre van, hogy igazítsuk a mi lépteinket a helyes irányba. Minden körülmények között ezt megtehetjük. Ez a mi szabadságunk. Másrészt köszönjük azt, hogy menekülési útvonalakat adsz, és sohasem úgy érkezik meg egy adott ítélet, hogy nincs abból kimenekülés, vagy lehetőség a változtatásra. De kérjük azt, hogy tudjunk mi is felébredni a saját életünkben, kérünk az országunkért, népünkért, hogy lelkileg is ébresz bennünket, és adj áldást. Add, hogy ne féljünk tőled, mint ítélő Istentől, de tudjuk mégis a helyes arányt megtartani, és amikor a te szeretetedről beszélünk, akkor tudjuk mégis a mi életünket a helyes irányba terelni, és nehogy azt higgyük, hogy akkor semminek se lesz következménye, mert te szeretsz bennünket. Tudjuk így megtalálni a helyes arányokat és utat a döntéseinkben is. Hát, hogy ne a félelem lelke legyen bennünk, hanem a szabadságnak, az Isten fiúságnak a lelke. Köszönjük, hogy többet adtál már nekünk annál, mint hogy mi még kérhetnénk, hiszen a legtöbbet odaadtad értünk, és így kérjük, hogy attól, hogy a mindennapi kenyeret, vagy mindazt, amit eddig kaptunk az életünkbe, azt megköszönjük. És ha így megnézzük, akkor talán úgy érezzük, hogy többet is kaptunk annál, mint amennyit érdemlünk, és így is bőséget adtál nekünk. Így kérünk azokért, akik szükségben vannak ezen a világon, talán éppen olyan területeken, ahol ítélet van, vagy nehézség van, vagy szenvedés van, vagy háborúk vannak, vagy üldöztetés van, akik futnak és mentik az életüket, talán éppen a beléd vetett hit miatt üldözik őket, kérjük, hogy szabadítsd őket, és hogy a negatív, a gonosz ereje ne tudja elragadni őket, és kérünk, imádkozunk érettük. És kérjük, hogy a mi szívünket is őrizd meg, mert az is nagy csapda, hogy jólétben vagyunk, hogy mindenünk megvan, semmi háborút nem szenvedünk, békességben élhetünk, és ebben a pihenésben, sok évre félretéve javainkkal eszünk, iszunk, és közben elfeledkezünk, hogy benned is hogyan lehet gazdagságot szerezni, és csak akkor döbbenünk rá, ha elveszítjük azt, vagy megváltozik az életünk körülménye, akkor gondoljuk végig az élet dolgait. Kérjük tehát, hogy az, hogy tudjunk bővölködni, és tudjunk szűkölködni is, taníts meg bennünket erre, és közben a helyes látásmódra, hogy veled kapcsolatban maradjunk, így ad, hogy mi is megtérhessünk a jeremiási szóra, és pozitívan alakuljon az életünk. Kérünk a kislányért is, aki kórházban van, hogy te légy az ő gyógyítója, és légy a szülőkkel, erősítsd őket, légy a gyülekezetünk betegeivel, gyógyítsd őket, és minden nehéz helyzetben levő testvérünkkel, te adj megoldást a lelkükben. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.